Isten igéje így szól itt. Amikor József bátyai látták, hogy meghalt az apjuk, így tanakodtak. Hát, ha József bosszút forral ellenünk, és megfizet most nekünk mind azért a rosszért, amit vele szemben elkövettünk. Ezt üzenték tehát Józsefnek. Apád megparancsolta nekünk halála előtt. Mondjátok meg Józsefnek, kérünk, bocsásd meg testvéreit hitszegését és vétkét, hogy rosszat követtek el ellened. Bocsásd meg hát azoknak a hitszegését, akik atyád Istenének a szolgái. József sírva fakadt, amikor ezt elmondták neki. Oda is mentek hozzá a testvérei, leborultak előtte, és ezt mondták, szolgáid vagyunk. De József így szólt hozzájuk, ne féljetek, vajon Isten vagyok én? Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította az, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket. Így vigasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük. Drága testvéreim, József történetében a számomra az egyik legmegrendítőbb a testvéreinek az élete. Az a lelki állapot, ami évtizedek után is még, hogy József oda hívta őket Gósen földjére, és tanúbizonyságát adta annak, hogy megbocsátott nekik. Szóval, hogy évtizedek után is még ugyanabban a lelki állapotban vannak, ugyanabban a félelmek között vannak, ugyanazokkal a gondolatokkal küszködnek, hogy mi van, ha mégsem bocsátott meg nekik József. Azok számára, akik az interneten nézik az Isten tiszteletet, és talán nem mindenki ismeri József történetét, nagyon gyorsan szeretném elmondani, hogy Jákob fiai, 12 fia közül József volt az, akit a testvérei, mivel kiemelkedett mindenféle értelemben, tehetségben, lelki, szellemi értelemben is, és mivel, hát sajnos az apa kivételezett vele, így a testvérei nem szerették őt, a 10 akkor már élő idősebb testvére, mert Benyámin a 12. jóval később született már, és ezért aztán, amikor betelik a pohár a testvéreknél, eladják őt rabszolga kereskedőknek. Így kerül József Egyiptomba, Egyiptomban pedig Isten megáldja, ott újabb nehézségbe kerül Potifár felesége kapcsán, mivel ártatlan, ennek ellenére rabszolga, mégsem hallgat rá senki, és börtönbe is kerül. Szóval csupa-csupa olyan sorozat az életében, ami igazságtalanságok sorozata, fájdalmak, nehézségek, egyáltalán nem látszik az életén, vagy legalábbis nem látható az életén, hogy Isten vele lett volna, mert nyilván másképp gondolta el, vagy gondolnánk mi is el, hogyha az Isten velünk van. És aztán József, mivel hogy Isten különleges tehetséget ad neki, már a testvérek emiatt is haragszanak rá, álmokat tud megfejteni az Isten lelke vezetése által. Így a börtönben a fősütőmester, a fáraó fősütőmesterének és főpohárnokának az álmát megfejti, és a főpohárnok, aki ugyan 2 éven keresztül elfeledkezett róla, miután visszahelyezték őt az előző pozíciójába főpohárnokként, miután a fáraónak 2 furcsa álma volt, a főpohárnok újra emlékezett, hogy van egy fiatalember, egy héber fiatalember, aki az ő álmát is megfejtette, és így kerül a fáraó elé, és valóban úgy történik minden, ahogy az álomban József megfejti ezt. És a fáraó az első emberévé teszi, ő maga mellett kormányzóvá teszi, ha lehet így mondani. És ebben a helyzetében, amikor elindul az éhség ideje, a 7 bő esztendő után a 7 szűk esztendő, az éhség ideje, akkor kerülnek a testvérek 2 évi éhség után az egyiptomi fáraó udvarába, és élelmet kérnek. Nem ismerik fel József, hogyan is ismernék fel, hiszen felnőtt, egyiptomi módon öltözködik, egyáltalán nem ismerik őt fel. De amikor egy idő után József felfedi, hogy ő kicsoda, azután megrettennek, megijednek. József biztosítja őket afelől, hogy nem áll bosszút, sőt, kéri, hogy menjenek el az apjukért, és így kerülnek Gósen földjére. Na, röviden ennyi a történet. És akkor innen szeretném folytatni. Évtizedek telnek el tehát, de József testvérei nem tudják elhinni, és nem tudják elfogadni azt a tényt, hogy József tényleg megbocsátott nekik. Állandóan azzal küszködnek, hogy mit tettek Józseffel, és hogy ezt ők biztos, hogy nem tudnák megbocsátani. Létezhetetlen, hogy József megbocsátotta az ő bűnüket. És én azt gondolom, hogy ez az ő drámájuk. József testvéreinek a drámája. Ez a történet sok ponton úgy tűnik, hogy valami nagyon-nagyon fájdalmas, kimenetelű, és aztán mégis Isten mindig valami jót hoz ki belőle, de ahol nem látunk feloldást, nem azért, mert Isten nem akarná, hanem mert ők nem fogadják el, ez egyedül a testvéreinek a drámája, a testvéreinek a hozzáállása. Nem tudnak hinni, és nem tudnak bocsánatot elfogadni. Szeretném, ha most három dolgot vizsgálnánk meg, testvérek, és ezen keresztül nézzük meg, hogy miért fontos, hogy elfogadjuk a bűnbocsánat lehetőségét, a bocsánat lehetőségét, és hogy miért fontos, hogy felszámoljuk a régi életet, a régi dolgainkat, a régi gondolkodásmódunkat. Teszem ezt azért is, mert az elmúlt hétvégén, amikor munkatársi hétvégén együtt voltunk, nagyon sok minden előkerült, és mindannyian megállapítottuk azt, hogy vannak dolgok, amiket már le kell tenni a múltban, hogy új kezdődhessen el. Az első, amit szeretnék kiemelni, hogy a bocsánat felszabadító. Hogyha nem tudom elfogadni az Isten és az emberek bocsánatát, akkor örökké kételkedni fogok. Örökké kételkedő maradok, hogy hát ha mégsem úgy van, ahogy mondta, hát ha mégsem. És ez a kételkedés, ez felőrli az embert. Hogyha állandóan ezt kell kérdezgetnem, hogy nekem lehetséges, az én számomra lehetséges, akkor ez egy életemben egy sor fájdalmas dolgot fog okozni, és olyan mélységeket és olyan buktatókat, amikből nem fogok tudni kijönni. Egyedül semmiképpen nem. A fel nem szabad, szabadult szív, testvérek, olyanok, mint József testvéreinek a szíve. Azaz szeretet nélküli szív. Nincs benne szeretet, nem lehet benne szeretet. Mert hogy a szeretet sok mindent csinál, de amit még, az az, hogy nem gondol rosszat a másikról. Nem gondol rosszat, nem tudja elképzelni a felszabadult, szeretettel teljes szív, hogy a másik gonosz gondolhat felőle. Noha azt mondta, hogy bocsánatot ad, mégis gonosz gondol felőle. A második ilyen, amit én úgy gondolom, hogy fontos, hogy az az ember, aki nem tudja elfogadni a bűnbocsánatot, a bocsánatot, annak az embernek mérgező a múltja, toxikus a múltja, mert a régi vétkek és a régi sérelmek újra meg újra mérgezik az életét. Ott vannak a szavaiban, a gondolkodásában, a cselekedeteiben, a hozzáállásában, mindenben. Szeretnék egy példát mondani. Tegnap megrendítő volt számomra, és végignéztem azt a riportot, amely egy hát hatalmas tragédiáról szól. Soroksári úton, a 23. kerületben Budapesten van egy ház, egy sorház, ahol most már évek óta, 10 év óta nem lakik senki, kilakoltatták a lakókat. És megszólaltatták azt a családot, ahol három kicsi gyermek volt, a legidősebb talán 9 éves lehetett, a legfiatalabb még 2 éves, és egy alkalommal vacsoráztak a család. És a vacsora ideje alatt egyszer csak ilyen nagy robbanásszerű hangot hallott az édesanyja, és ezek után abban a pillanatban megijedt, és elkezdte a gyerekeket összeszedni, mert érezte, hogy valami nagy baj fog történni, és azonnal vitte ki őket, és ahogy kivitte, egy ilyen állítólag 6-os földrengés szintű robbanás rázta meg a házat, és az ott lakókat azonnal ki kellett lakoltatni. Mégpedig azért, mert ez egy ilyen 1000 négyzetmétert képzeljünk el ez a terület, azért, mert egy dioxin nevű vegyi anyag kezdett felszabadulni, és ez okozta ezt a robbanást. És vissza azért nem lehet költözni azóta sem, és megy a per, hogy most melyik önkormányzat és ki a felelős érte, mert hogy kiderült, hogy a ház pincéjében eltemetve, földdel eltemetve, valamikor korábban egy kisiparos dolgozott, és ő ilyen mérgező anyagokkal dolgozott, és mindenféle hordokban, üvegekben ott voltak ezek, ott volt ez az anyag, ez a dioxin anyag, nevű anyag, és ahogy felépítették a házat, nem gondoltak erre, és folyamatosan esett az eső víz, ahogy bekerült az épület alá természetes módon, ez a víz, ez felszabadította ezt a mérgező anyagot, és ennek már csak egy idő kellett. Beköltöztek a családok azzal a boldogsággal, hogy ott nevelik fel a gyermekeket, ez az édesanyja kifejezetten erről beszélt, és most pedig hol itt laknak, hol ott laknak, mindenféle albérletekbe, tarthatatlan és rettenetes állapot. Arról nem is beszélve, hogy vissza sem mehettek, most a riport kedvéért visszamentek, de a gyermekrajzok és mindenek ott vannak a falon, mert nem szabad érinteni, mert még most is mérgező minden. Semmit nem volt szabad érinteni. Egy múltban ott hagyott szörnyű dolog, ami tönkre teszi sok család életét. És azóta is. Az egyik gyermekük folyamatosan orvostól orvosig viszik, ugyanis ez egy rákkeltő anyag, és a gyermeknél elég nagy problémák történtek éppen ezért. A toxikus múlt, amikor nem hiszem el, hogy amit megbántam, Isten megbocsát, az így tud mérgezni, testvérek. Amikor legjobban nem számítanánk rá, robbanni fog. Robbanni fog azért, mert ez a természete. Mert a mérgező dolgoknak az életünkben ez a természetük, hogy egyszer csak fel fog jönni a felszínre, és tönkre fog vágni bennünket, és tönkre tesz mindent. Képtelenek leszünk a megújulásra, képtelenek leszünk az új kezdetre, képtelenek leszünk a félelem nélküli életre, a kételkedés nélküli életre. És ebből következik a harmadik dolog, amiről szeretnék beszélni, és végül be is fejezni az ige hirdetésemet. Nem csak rám nézve mérgező, ha nem tudom elfogadni a bocsánatot, de a környezetemre nézve is. Mert ez a folyamatos szorongás, ami akkor az én életemben, a mi életünkben benne marad, ez a folyamatos örömtelenség, félelem, békesség nélkül való élet. Ez a folyamatos bénult állapot, mert egyfajta bénult állapot ez. Mert ha az ember nem tud elindulni egy újra, akkor az olyan, mintha bénult állapotban lenne. Ez hatással lesz mindazokra, akik körülöttem vannak. Így mérgeznek szülők gyermekeket, még felnőtt gyermekeket is. Így mérgeznek gyermekek szülőket, hiába idősödnek meg. Így mérgezünk a munkahelyünkön, És így mérgezünk a közösségeinkben, akár a gyülekezeteinkben is, amikor nem tudunk elengedni, amikor nem tudjuk elfogadni a másik elengedését. Mérgezzük mind azzal, amilyenek vagyunk. Az az ember, aki nem tud felszabadulni, nem tudja a környezetét is segíteni arra, hogy felszabaduljon. Hogyan lehetne hitelesen beszélni az Istenben való szabadságról, örömről és békességről, és az erünk megújulásáról, amiről Ézsaiás ír, hogy futnak, és nem lankadnak el, járnak, és nem fáradnak el, hogy olyanok, mint a sasok. Hogyan tudnánk szárnyalni az Úrban? Hogyan tudnánk a Szentlélekben cselekedni? Ha mindig arról beszélünk, hogy mi volt a múltban, ha a saját vétkeink, vagy a mások okozta sérelmekből nem tudunk felszabadulni, ha nem hiszük el, hogy áll a kereszt, hogy az Úr Jézus Krisztus mindent megbocsátott. És ez a miénk, ez a szabadság, ez a Szentlélekben való öröm, ez a miénk. Drágáim, hamarosan jövünk az Úr asztalához, a bűnök bocsánatára, a múltunk sebeinek az elhagyására, hogy amikor kilépünk az Isten házából, akkor újat kezdhessünk vele, mindig egy új lehetőség. Mennyire veszem én ezt komolyan? Mennyire gondolom én ezt komolyan, hogy Isten megbocsátott, és ha nekem megbocsátott, másnak is megbocsátott, ha sérelmet okoztak, akkor is. Nem tudunk tovább menni, sem személyes életünkben, sem a gyülekezetünkben, hogyha mindig visszatekintünk. József olyan nagy kontraszt a testvérei mellett. Míg ő vigasztalja őket. Míg ő beszél a szívükhöz, a szívükre. Ezzel szeretném befejezni. 45. rész, Mózes első könyve 45. rész, amit Árpád tiszteletes úr is felolvasott 7. és 8. versében. Ezt mondja József. Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Tehát nem ti küldtetek ide, amikor rabszolgának adták őt el, hanem Isten, aki engem a fáraó első emberévé, egész házának urává és egész Egyiptom uralkodójává tett. És aztán az 50. rész, 20. vers. Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Hát így beszél egy felszabadult szívű ember, aki meg tud bocsátani, mert elfogadta a saját életére nézve is a bocsánatot. Így kezd újat, és így bátorít másokat. Testvéreim, most hajtsuk meg a fejünket, és személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Kérjük őt, hogy el tudjuk engedni a múlt sebeit, sérelmeit. Kérjük őt, hogy el tudjuk fogadni az ő teljes bocsánatát. És kérjük őt, hogy amikor majd az Úr asztalához jövünk hamarosan, akkor ahogyan bizonyos, hogy a falat kenyér és az a korgybor, amit magunkhoz veszünk, ami testünk részévé válik, úgy éljük át teljes bizonyossággal az ő megbocsátó, felszabadító szeretetét.